Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, vasárnapi istentiszteletünk kezdetén fennállva járuljunk az Úr elé, énekeljük a 223. dicséretünket. A 223. dicséretnek az első versét énekeljük, amelyik így kezdődik: Istenem, én nagy bűnös ember. Helyünket elfoglalva énekléssel folytassuk Isten dicsőítését, nevének segítségül hívását. A 223. dicséretet fogjuk végig énekelni, és a 6. versnél majd a gyermekek a gyermek istentiszteletekre mennek le. A 2. vers így kezdődik: Szívem szerint im elkesergem gonosz és sok bűneimet. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, figyeljünk együtt Isten igéjére, ahogyan megírva találjuk Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első levelében, az első levél 10. részében, a 10. rész 14. versétől kezdve a 22. versig. Ezért, szeretteim, kerüljétek a bálványimádást. Úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez. Ítéljétek meg magatok, amit mondok. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindnyájan, akik az egy kenyérből részesedünk. Nézzétek, a test szerinti Izraelt, akik az áldozatokat eszik, nincsenek-e közösségben az oltárral? De mit mondok ezzel? Talán azt, hogy a bálvány áldozat, vagy a bálvány ér valamit? Sőt, inkább azt, hogy amit a pogányok áldoznak, azt ördögnek áldozzák, és nem Istennek. Azt pedig nem szeretném, ha ti az ördögökkel lennétek közösségben. Nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is. Nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is. Vagy haragra ingereljük az Urat? Talán erősebbek vagyunk nála. Hallottuk Isten hozzánk szóló igéit. Jöjjetek, adjunk hálát az ő megszólításáért, járuljunk együtt ő elé, imádságban dicsőítsük a nevét, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, hálás szívvel köszönjük neked ezt a mai találkozást. Köszönjük neked, hogy hozzád jöhettünk. Urunk, hálásak vagyunk, hogy tudjuk, hogy te nyitott szívvel vársz bennünket, bárhonnan, bárhogyan is érkeztünk. Akár úgy, hogy tele van a szívünk hálával és örömmel a te ajándékaidért, akár úgy, hogy a gyász, a szomorúság, a veszteség tört össze bennünket. Köszönjük, hogy te hozzád jöhettünk, bármilyen állapotunkban is, bármilyen előzményekkel is, jöhettünk hozzád a várakozásunkkal, hogy áldjál meg, emelj fel, erősítsél meg, tartsál meg, adjál új erőt, légy segítségül a mi életünkbe. Köszönjük, mennyei édesatyánk, de olyan hatalmas Isten vagy, hogy hisszük, mindezt meg tudod cselekedni. Meg tudod cselekedni most is, és meg tudod cselekedni bármikor. Olyan jó, hogy van lehetőség előtted leborulni. Olyan jó, hogy van lehetőség rád figyelni, elcsendesedni, és szeretni a te igédet. Add nekünk most ezt, hogy szerethessük a te igédet, és a te útmutatásodat. Segíts abban, hogy értsük meg, értsük úgy, mint ami nekünk szól, amellyel bennünket akarsz támogatni és megerősíteni. Urunk, köszönjük, hogy elkészítetted ezt a napot. Köszönjük, hogy elkészítetted a te igédet. Hálásak vagyunk a testvérekért, akikkel együtt hajthatunk fejet te előtted. Köszönjük, Urunk, hogy együtt imádhatunk, együtt dicsőíthetünk a te néped tagjaiként, akik sokszor megbotlanak, sokszor eltévednek, de olyan jó visszatérni hozzád, olyan jó nálad maradni. Adj erőt, hogy megerősödjünk ebben a hitben. Adj erőt, hogy nálad maradjunk, hogy a te kegyelmedben, igéd áldásaiban most együtt is részesedhessünk. Jézus Krisztusért, ami Urunkért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Isten igéjének a hirdetésére készülve énekeljünk. Énekeljük a 226. dicséretünknek a második versét. A 226. dicséretnek a második verse így kezdődik: gyújtsd meg szövét nekét áldott szent igédnek. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, Pál apostolnak korintusbeliekhez írott első levelében, a 10. részben, a 20. rész második felétől kezdve a 21. versig. Tehát a 20. vers második felétől kezdve olvasom. Azt pedig nem szeretném, ha ti az ördögökkel lennétek közösségben. Nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is, nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Azt szeretném, hogyha ennek az ige magyarázatnak, ige értésnek a kezdetén két apróságot tisztáznánk. Amikor elolvastam és kiválasztottam ezt a szakaszt, akkor éreztem, hogy ez nagyon kemény. Nagyon kemény felhívás, amely megvizsgál bennünket, amely odaállít az Isten elé, és bizony megvan a veszélye annak, hogyha őszinték vagyunk az Istenhez, őszinték vagyunk magunk előtt, akkor megmérettetünk és könnyűnek találtatunk. Én ezért szeretném két olyan dolgot előre bocsátani, amit fontos ismerni ehhez. Az egyik ilyen, hogy én abban, ahogyan a 20. versben fogalmaz Pál, azt látom, hogy egy óvó szeretet jelenik meg. Azt mondja, nem szeretném, ha ti az ördögökkel lennétek közösségben. Arról van szó, hogy Pál aggódik a korintusi gyülekezet közösségéért. Arról van szó, hogy félti őket, és akit féltünk, azt szeretünk. Hogyha féltünk valakit, aki fontos a számunkra, azért féltjük, azért aggódunk érte, mert szeretünk. Ha nézzük az órát, hogy mikor érkezik haza a gyermekünk, mikor ér oda az unokánk, akkor az azért van, mert szeretjük. Egy időben sokat utaztunk, és valahogy mindig úgy működött, nem olyan nagy távolságokra, csak Magyarországra, 5-600 kilométert is, mert ilyen távolságra laktak a szülők, és mindig úgy volt, hogy amikor megérkeztünk, akkor telefonáltunk, jeleztük, hogy itt vagyunk, mert féltettek bennünket, és aggódtak értünk. Akiért aggódnak, azt szeretik. Pál szereti ezt a gyülekezetet. És amikor Pál szereti ezt a gyülekezetet, egyszerre azt mondja, hogy Isten szereti a korintusi gyülekezetet. Féltőn szeretettel szereti őket. És azt gondolom, hogy ha már itt tartunk, akkor azt is el kell mondani, hogy Isten szeret bennünket, akik itt vagyunk ebben a templomban, féltőn szeretettel szeret bennünket. És hogyha szeret bennünket, akkor a valóságot nem titkolja el. Akkor azt mondja el, ami az igazság. Nem kezdi el kiszínezni, és nem kezdi el valami olcsó marketing fogással eltakarni a valóságot, hogy könnyebb legyen elfogadni, bennünket valami fajta álságos helyzetbe hozni. Elmondja a valóságot. Azt mondja, aggódnom kell, értetek? Féltelek benneteket. Féltelek benneteket, nehogy közösségetek legyen az ördöggel. Nehogy kiessetek a kegyelemből, nehogy elvesződjetek, nehogy magatokra maradjatok. Isten, aki közösségbe hív bennünket, azt szeretné, ha ebbe a közösségbe maradnánk. Milyen szörnyű dolog, amikor széthullik egy közösség. Fájdalom, szomorúság kíséri, széthullik egy család. Amikor a harag szétveti a rokoni közösséget, az irigység, a meg nem bocsátás, rettenetes dolgok ezek. Isten azt akarja, hogy a vele való közösségünk megmaradjon, és ne az ördög munkájának az eredményeképpen megromoljon. Félti a korintusi gyülekezetet, és félt bennünket egyen-egyenként. Azt gondolom azért teszi, mert egyrészt számol azzal, hogy emberek vagyunk. Számol azzal, hogy olyanok vagyunk, akik örököltük a bűnre való hajlandóságot. Így születtünk erre a világra. Számol azzal, hogy vannak emberi gyengeségeink. Számol mindezzel. És számol azzal a realitással, hogy az ördögnek is van terve, hogy elszakítson bennünket az Isten szeretetétől, a kegyelemnek a forrásától, az Istennek az igéjétől, hogy végső soron elvesszünk. De mi tudjuk, hogy Isten nem azt akarja, hogy a bűnös ember elvesszen, hanem hogy megtérjen és éljen. Ez az egyik, amit szerettem volna előre bocsátani. Talán az igének nem veszi el az élét, de mégis jobban értjük, miért hangzik el, miért ilyen kemény, miért ilyen koppanós. A másik, ami egy nagyon fontos dolog, hogy ez nem egy missziói igehirdetés része, ami itt le van írva. Ez az Isten népének szól. Ez nem egy fenyegetőzés a hitetlenek felé, hogy jaj, mi lesz veletek. Isten nem fenyegetőzik. Isten nem úgy jött ebbe a világba, hogy elkezdett fenyegetőzni, hanem úgy jött, mint aki örömöt, evangéliumot, megváltást és örök életet hirdetett. Hirdette a megtérésnek a lehetőségét az Úr Jézus Krisztus által, hirdette azt, hogy van út az Istenhez, mert ő maga készítette el ezt az utat, ami számunkra. És ebben a helyzetünkben, ebben az állapotunkban van lehetőségünk arra, hogy hozzámenjünk. Azoknak szól ez az ige, azoknak szól ez a féltés, akik ezt már hallották. Akik már tudják, hogy kicsoda az Isten. Akik már tudják, hogy kicsoda a kegyelem. Akik már megértették azt, hogy az Isten szereti őket. Akik már álltak úgy meg az Isten előtt, mint ahogy az első pünköstkor, amikor Péter prédikációját hallgatta a tömeg, úgy érezték, mintha szíven találták volna őket. Akinek már van egy igazi Krisztus élménye. Aki tudja, hogy mit jelent, ha megszorít bennünket az Isten, ha kiszabadít, ha megerősít, hogyha nem hagy magunkra. Akiknek már volt meghallgatott imádsága, amikor igazán nem tudott más tenni az ember, csak könyörgött. Uram, kérlek, ments meg engem, ments meg azt, akit szeretek, ne hagy magamra. Aki átélte mindezeket, aki tudja, hogy mit jelent Istennek a hatalma, mit jelent Istennek a szeretete, azoknak szól ez a féltőn szerető hívás. Azoknak szól a figyelmeztetés, nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is, nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is. Először is azt kell látnunk, hogy ez mindenek előtt szó szerint azt jelenti, amit le van írva. Szó szerint azt jelenti, ami le van írva, abban az időben a korintusi gyülekezet egy olyan világban élt, ahol pogány emberek vették körül őket. Volt egy kicsiny gyülekezet, aki veszélyeztetve volt a környező pogányság által. Veszélyeztetve volt, hiszen ezer szállal kapcsolódtak ezek az emberek, a rokonságuk, a barátuk, a munkahelyük, a üzleti élet, a mindennapi helyzetben, azzal a sok pogánysággal, istentelenséggel, amely körül éltek. És veszélyeztetve voltak, hogy emiatt el fognak térni az Istentől. Ne egy olyan világot képzeljünk el, ahol mindenki keresztjén volt. Volt egy kicsiny közösség, és volt egy nagyváros tele minden bűnnel, ami egy ilyen prosperáló kikötő városhoz hozzá tartozik. És ott voltak azok a dolgok is mind, amelyek abban a környezetben előfordultak, a bálvány áldozatok, mert hogy igazából minden helyzetben olyan az ember, aki valami módon egyfajta vallásos igényt akar kielégíteni. És ez nem azt jelenti, hogy a világ ateistákból és Krisztus hívőkből áll alapvetően, hanem én azt gondolom, hogy a világ alapvetően Krisztus hívőkből és Krisztus nem hívőkből áll. Olyanokból, akik valami másban hisznek. Nagyon nehéz úgy élni ebben a világban, hogy semmiben nem hinne valaki. Valamiben a legtöbb ember hisz. Ha meg is kérdezik, akkor abban hisz, amit ő elképzel, sokan mondják el, hogy hát én hiszek Istenben, de nem úgy, ahogy az egyház, ugye ez is jól hangzik, kitalálok magamnak egy Istent, nem tudom, hogy mit lehet róla tudni, de én abban hiszek, nem az Isten kijelentése szerint. Megint mások kiszemezgetik maguknak azokat a dolgokat, amiket hallanak innen-onnan, mindenféle vallásokból próbálják összerakni a maguk hitét, aztán persze vannak olyanok is, akik meg a ateizmusban hisznek. Az is egyfajta hit, most maradjunk ennyiben, ne filozofáljunk nagyon. Vannak, akik abban hisznek, hogy a világ a haladás által előre jut, vannak, akik abban hisznek, hogy az ember majd megjobbul, meg a társadalom olyan jól fog fejlődni, hogy egyszer csak eljön a Kánaán, de ez már majdnem a kommunizmus, abban is hittek némelyek. Amikor nem számolnak azzal, hogy az ember ember, és ez nem változik meg. Milyen döbbenetes dolog, amikor elhisszük, hogy az ember jobb lett, amikor elhisszük, hogy mi már többek vagyunk, mi már jobbak vagyunk, és a régi időkben, akik éltek, azok olyan buták voltak, mert nem értettek semmihez. De az ember most már milyen sokat fejlődött. Semmi nem változott, kedves testvérek. A világot ma is az érdekek, a csupasz érdekek irányítják, teljesen figyelmen kívül hagyva azt, hogy mi az emberség, mi a szeretet, hanem mindenki a maga érdekét képviseli, hogy milyen másban annak nincsen jelentősége. És aki figyel, aki nyitott szemmel jár, azelőtt lehull ez a lepel, amit sokszor a média hoz létre, mint hogyha valami nagy elvek, vagy elméletek, vagy valami fajta ilyen látás lenne ebben a világban. Csupasz érdekek vannak, amelyeket, akik tehetik, brutálisan érvényesítenek. Egy ilyen világban élünk, mindenki keres valami kapaszkodót, de nem mindenki az Istent keresi. Korintusban is egy ilyen világ volt, sokan kerestek valami kapaszkodót, de kevesen voltak, akik az Úrat hívták segítségül. És ennek a világnak megvolt a maga szokása, mégpedig az áldozatnak a bemutatása. Ez egy olyan szokás volt, ahol elmentek, és valamiért az istenség szobra előtt, megvoltak a népszerű istenek akkor is, bemutatták az áldozatukat. Sokféle okból lehetett áldozatot bemutatni, lehetett azért, mert akartam valamit az Istentől, amikor elindult valaki egy útra, akkor biztos jó lenne, hogyha ez a tengeristen, aki ott rendezi a dolgokat, meg az utazással foglalkozik, az elintézni, úgyhogy elment a templomba, bemutatta a pogány templomba az áldozatot, és így úgy gondolta, hogy el van rendezve az út, legalábbis megtett mindent. Valaki visszatért egy útról, nagy vihart élt át, ott megfogadta, ez gyakran előfordult, ilyen fogadalom, hogy ha hazajutok, akkor elmegyek, és oda teszem az áldozatot a pogány bálvány elé. Ugye ezt nem így hívták, hogy pogány bálvány, ők hittek ezekben a szobrokban, ezekben az istenekben. Aztán voltak olyanok is biztos, akik úgy érezték, hogy hát nem mindent jól csináltak, ki kéne engesztelni a haragját annak az istenségnek, akit választottak, és hát így élték a napjaikat, használták az isteneket, adok, hogy adj, adtam valamit, elvárom, hogy te is adjál valamit, én elintéztem, hogy te ezt csináld, én megfizettem, milyen érdekes gondolkodás, én megfizetem, az lesz, amit én akarok, az Istent is megfizetem, azt fogja csinálni, amit én akarok, majd elintézem, hogy úgy induljanak, úgy legyenek a dolgok, ahogy én elképzeltem. Arra való, hogy használjam, arra való, hogy uralkodjak rajta. Csak a probléma az, hogy ez nem működik az Úrral, nem működik a Teremtővel. Mi nem használhatjuk az Istent, nem utasíthatjuk, és nem élhetünk vele vissza. Mert ő hatalmas Isten, akinek a kezében van a világ mindenség, a mi életünk is a kezében van, sokszor csak akkor döbbenünk rá erre, amikor már késő, hogy minden az ő kezében van. Nem olyan régen olvastuk, illetve hát pont tegnap ezt az igét, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék, kicsit nekem ez is egy figyelmeztetés erre, hogy az ember azt gondolja sokszor, hogy ő azt csinál, amit akar, úgy dönt, ahogy akar, úgy intézi az életét, ahogy jónak látja, és egyszer csak beleszól az Isten, hogy ő másképp gondolta. És akkor ez nagyon rosszul szokott nekünk esni. Nagyon rosszul szokott nekünk esni, mert nem vesszük észre, hogy már előtte is oda kellett volna járulnunk az Istenhez. Szóval azt mondtam, hogy azt jelenti, ez a történet azt jelenti, ez az ige mindenek előtt, amit valójában leír, vagyis hogy nem lehet a pogány bálványoknak is bemutatni az áldozatot, és nem lehet oda menni az úrasztalához, ugye akkor is kenyérrel és borral folyt az úrvacsora, és részese lenni az Isten kegyelmének, az Isten népének. Ez a kettő együtt nem megy. És hogyha, mert az Isten nem tűri el, hogyha ezt lefordítom ezen a szinten a mostani világunkra, akkor el kell mondanom, kedves testvérek, nem lehetünk az Isten gyermekei, és nem követhetünk más vallást. Elég egyértelműen fogalmaz az első parancsolat Izrael számára is, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Nem állhatunk meg az úrasztala előtt, és nem füstölhetünk a Buddha szobor előtt otthon. Ez a kettő nem megy együtt. Nem lehetünk itt, és hallhatjuk az Isten igéjét, és kérjük tőle az ő segítségét, és nem rakhatunk mindenféle mantrákat a falunkra, és nem fengsúlyozhatunk akkor, a kettő együtt nem megy. Nem lehetünk részese az Isten asztalának a közösségének, és az ördög asztalának a közösségének. Akkor is, hogyha ez nem azt jelenti a valóságban, hogy ott áldozatot mutatunk be, eszünk és iszunk, nem lehetünk akkor sem a részesei. Én féltőn szerető Isten vagyok, ezt mondja az Úr. Nincsen lehetőség arra, hogy ezt a kettőt együtt tegyük. Vagy, vagy. Isten, amikor kiválasztotta magának Izraelt, akkor elhívta, kihívta, és azt mondta, hogy ők, ez a nép, az ő népe. És innentől kezdve ennek a népnek tilos volt a többi kultuszban részt venni. Nyilván, tudom, egy ember volt, abból lett a nép, de mindenképpen ez egy folyamatos probléma volt. És ez a folyamatos probléma a későbbiekben újra előjön a keresztény közösségben, és azt gondolom, hogy ez a probléma ma is újra előjön az embereknek az életében, a mi korunkban is újra előjön. Előjön az, hogy vannak idegen hitek, idegen vallások, vélekedések, elképzelések, de Isten nem tűri el, hogy a kettőt együtt csináljuk. Isten azt akarja, hogy kötelezzük el magunkat mellette. Azt akarja, hogyha hozzátartozunk, akkor bízzunk benne. És csak benne bízzunk, senki másban. Tehát nem lehet egyszerre más vallást is követni. Isten nem tűri el azt, hogy ebben is higgyek egy kicsit, meg abban is higgyek, mert akkor bizony valósággá válik az, amit nem nagyon szoktunk elmondani, de azt gondolom erre nagyon vonatkozik az úrvacsora kapcsán, hogy aki így járul az úrasztalához, vagy akár nem járul, de el akarja venni a részét az Isten népe közösségében, az Isten adományaiból, az kárhozatot eszik, és kárhozatot iszik. Nem lehet a kettőt együtt. Ez az első dolog azt jelenti, amit jelent szó szerint. Azért mondja el Isten a korintusi gyülekezetnek, hogy tudják, hogy ne tévedjenek el, hogy ne essenek ebbe a bűnbe, hogy ne szakítsa el a szívüket Istentől az ördög. Mert hogy ugye nyilván Isten az egész szívünket akarja, nem egy kicsi részt belőle, hanem az egészet. Akkor, amikor az úrasztalához járulunk, akkor részesei leszünk az Isten kegyelmének. Úgy képzeljük el, mintha együtt ülünk, úgy hisszük, úgy éljük át, hogy együtt vagyunk a tanítványokkal, minden tanítvánnyal, és együtt vagyunk az Úr Jézus Krisztussal. Az utolsó vacsorára emlékezve, Jézus Krisztus áldozatára, kereszthalálára, bűnbocsátó kegyelmére emlékezve járulunk az urasztalához, és éljük át újra azt, hogy az ő megtöretett teste és vére a bűnjeinkért való szabadítás. Akárkikkel nem szoktunk leülni egy asztalhoz. Ezt ugye kicsit furcsán fogalmaztam, mert nem úgy szokott lenni, hogy kikkel nem ülünk le, hanem hogy inkább, hogy kikkel ülünk le. Valami módon az asztal közösség egy nagyon szoros közösség. Emlékszem, elég sokat voltam kollégista gimnáziumban, és amikor olyan menza jellegű dolog volt, hogy mentünk, vittük a tálcát, és egy hosszú étterem van a debreceni gimnáziumnak az épülete alatt, ahová jártam, és ahogy vittük a tálcát, néztem, hogy hová ülök le, válogattam az asztal társaságok közül, a még szabad helyek közül. Aztán volt, hogy persze nem sikerült úgy, ahogy én akartam, mert muszáj volt leülni, akkor is, ha nem az a társaság volt, ami a legkedvesebb volt, de próbáltam azt a társaságot választani, akit én választok, és volt olyan társaság, akit nem biztos, hogy választani akartam. Mondjuk, amikor elsős voltam, úgy kerültem a felsősöket, mondjuk a végzősöket, ez egy külön történet, ott egy ilyen különleges tisztelete van, vagy volt a felső évfolyamosoknak, akiknek előre kellett köszönni, naponta többször is, ha találkoztunk, és így tovább, sok ilyen régi hagyomány volt, és ezért néha az eleinte úgy próbáltam kerülni őket, mert olyan nagyoknak tűntek, és olyan mindentudónak. Na mindegy, tehát az ember válogat, és amikor pedig történik valami az életünkben, akkor szeretünk leülni. És én azt gondolom, hogy ez nem véletlen. Nemrég egy konferencián voltam, ahol egyik gyülekezet bemutatta, hogy zajlik náluk a házas kurzus. Nagyon izgalmas dolog, és ez úgy kezdődik, hogy együtt leülnek egy közös vacsorához. Mert ha együtt leülünk egy közös vacsorához, az egyszerre egy közösséget jelent. Azt jelenti, hogy közünk van egymáshoz, hogy vállaljuk egymást. Vállaljuk egymást, és vállaljuk egymásnak a társaságát. És ez ugyanígy történik rokonságban, ünnepeken. Milyen jó dolog, hogy hozzá tartozik egy keresztelőhöz, egy esküvőhöz, egy névnaphoz, hol mi a szokás, születésnaphoz, az, hogy együtt le tudunk ülni. Az egy nagyon jó dolog. De akikkel leülünk együtt, és nem csak úgy, hogy valahol megállunk egy talponállóba azokkal, vagy kényszerűségből, azokkal közösségünk van. Nem lehet ezt a közösséget, ezt a bensőséges kapcsolatot mindenre és mindenkire kibővíteni. Az Istennel való közösségünk az egy egészen különleges dolog. Ez egy egészen különleges dolog, amely másra nem tartozik. Mással olyan közösségünk, mint az Úrral van, nem lehet. Nem csak azért nem lehet, mert Isten tiltja, hanem azért, mert ez a közösség, ennek van egy zárt formája. Ez a közösségbe nem lehet idegeneket, ellentétes érdekeket behozni. Mert akkor valahol sérülni fog. Akkor, amikor megjelenik egy közösségben valaki, aki rombolni kezd, aki a másik háta mögött beszél, aki kavar, így mondják, akkor ott előbb-utóbb problémák lesznek, előbb-utóbb nehézségek támadnak. Az Istennel való közösségünk a szeretet közösség. Az Istennel való közösségünk annak a csodálatos megtapasztalása, hogy Isten szeret bennünket, és az ő szeretetéből megváltott bennünket. És azt akarja, hogy az életünkben rend legyen, és minden a helyére kerüljön, hogy békességünk legyen. Hogyan lehetne közösségünk az ördöggel közben, és azzal a dologgal, aki azt akarja, hogy tönkre menjünk, azt akarja, hogy rendetlenség legyen az életünkben. Ugye az egyik megjelenítése a sátánnak az, aki rendetlenséget csinál, aki szétdobálja a rendet, aki nem akarja, hogy a dolgok jól menjenek. Hogyan lehet egyszerre rend és rendetlenség az életünkben? Hogyan lehetünk egyszerre Istennek a gyermekei és az ördögnek a akaratának a követői? Sehogyan. Ez a kettő nem működik. És ezt Pál nagyon jól tudja. Mert hogyha ebbe beleesünk, és nem tudunk kijutni, hogyha ebbe benne maradunk, akkor elveszítjük az Istennel való közösséget. Akkor nem maradunk az Istennel való közösségben, akkor magunk maradunk, akkor nem maradunk a megváltott nép tagjai között, hanem akkor egy másik közösségbe, egy másik irányba kerülünk, ami viszont nem az örök élet felé visz, hanem egészen máshová. Pál félti a korintusi gyülekezetet, félti a mi életünket, félti a mi közösségünket. A közösség formális. Még egyszer elmondom, a közösség formál is, így értettem. Az, akikkel időt töltünk, akikkel együtt vagyunk, az alakítja az életünket. Persze különböző korok, ami különböző korunkban másképp van. Másképp van, amikor gyermekek vagyunk, de már látom, hogy az óvodában is nem mindegy, hogy milyen közösségben vannak a gyerekek. Nem mindegy, hogy kikkel vannak együtt, és milyen óvónénik irányítják az életüket, meg a kapcsolataikat. De ugyanígy formál bennünket az iskola is. A legjobban talán, legalábbis én úgy emlékszem, a középiskola formált. Ez volt, ahol nagyon erősen egymáshoz hangolódtak azok, akik együtt voltak. Nem mindegy, hogy akikkel együtt vagyunk, azok milyen emberek. Az Isten népének a tagjai, azok, akik ugyanúgy együtt imádkoznak és könyörögnek, vagy olyanok, akik kinevetik az Isten népét, akik gunyolódnak az Istennek a kegyelmén, akik ellenségesek a Krisztussal. Nem mindegy, hogy kikkel töltjük az időnket, mert ez hatással van ránk. Szükségünk van az Istennel való közösségre, mert nem tehetjük meg azt a legtöbben, hogy csak olyan társaságot választunk, ahol testvérek vannak együtt. De pont ezért Istenhez kell ragaszkodnunk, és tudatosan intézni úgy az életünket, hogy ez az Istennel való közösség erős legyen, megújuljon, újra és újra meglássuk, hogy mi az, ami fontos, és amire figyelnünk kell ebben. Mert veszélyben lehet az életünk, mert könnyen elsodródhatunk az Úr kegyelmétől. A közösség, ez volt a második, nagyon fontos az ember számára. A közösség, hogy hová tartozik, kikkel vállal közösséget, ez egy döntő dolog. Isten gyermekeivel, akikkel együtt lehet imádkozni, akikkel együtt lehet a dolgainkat Isten elé vinni, és együtt lehet az Urat dicsőíteni, vagy azokkal, akik ezt nem tudják elfogadni. Azt mondtam az ige hirdetés elején, hogy olyan ennek az igének a hangulata, olyan kilátásokat mutat, hogy meg akar mérni bennünket. Kikkel is van közösségünk? Milyen közösségünk van? Van-e igazi közösségünk az Úr asztalával, a Jézus Krisztussal? Milyen ez a közösség? Mennyire erős? Mennyire van hatással ránk? És vajon van-e közösségünk az ördögnek a poharával, és az ördögnek az ételével? Hogy állunk ezzel a kérdéssel? Nem tudjuk megúszni, hogy ezt megkérdezzük magunktól. Nem tudunk elmenni anélkül, hogy ezt a kérdést fel ne tegyük. Milyen erős a közösségünk? Ugyan Pál összehasonlítja, hogy van az Úrral való közösség, meg van az ördöggel való közösség, ennek a megélése, meg annak a megélése, és a kettőt nem lehet együtt, de én mégis azt gondolom, azzal kell kezdenünk, és talán ez a döntő először, hogy milyen a közösségünk az Úrral. Milyen a közösségünk az Istennel. Vajon ilyen pogány módra elveszem, ami kell, közösségünk van? Olyan kapcsolatunk, hogy Uram, hát tudom sorolni, hogy miben kell a segítség. Nem baj, soroljuk. Menjünk elé, imádkozzunk, könyörögjünk, külön-külön is, együtt is. De ennyi nem lehet a mi hitünk. Ennyi nem lehet a mi hitünk, hogy pogány módra Istentől csak elvenni akarok, és engedelmeskedni nem akarok. Milyen a közösségünk az Úrral? Megújul-e az úrvacsorakor, amikor oda járulunk az Úr asztalához? Átéljük-e Istennek azt a mindent elsöprő szeretetét, hogy tényleg azt mondja, nincs több vétked előttem, hogy úgy tekintek rád Krisztusért, mint akinek nincsenek bűneid, hogy lehetőséget adok, hogy szolgálj nekem, és hogy ebben a világban rólam bizonyságot tegyél félelem nélkül. Átéljük-e ezt a közösséget? Ápoljuk-e ezt a közösséget? Ápoljuk-e ezt a közösséget? És olyan jó dolog azért, kedves testvérek, hogy az Istennel való közösség úgy is tud működni, mint egy jó barátság. Van néhány barátom, akik hát nagyon messze vannak. Családjuk is van, számos gyermekük, némelyiknek gyülekezete, és nagyon-nagyon ritkán tudunk csak igazán találkozni. Mindenki maga, megy a maga útján. De az a tapasztalat, hogy amikor találkozunk, akkor egy-két perc után olyan, mintha tegnap váltunk volna el szinte. Úgy megértjük egymást, és a dolgokról nagyon hasonlóan vélekedünk, amik a világban, meg az életünkben történnek. Arra biztatlak benneteket, hogy egy jó kapcsolat az Istennel, az ilyen, így újul meg. Hogyha van hiányosság, ha van döccenő, hogyha oda megyünk az Úr elé, akkor visszajönnek azok a régi dolgok, visszajönnek azok az élmények, amikor Isten megszólított, amikor úgy éreztük, hogy elsodor bennünket az a lendület, ami az evangéliumból, a Szentlélek által árad. Hogyha oda tudunk hozzá menni, akkor megint a régi lehet ez a kapcsolat. Isten olyan csodálatos és olyan türelmes Isten, nem múlik el ez a közösség. Nem múlik el, meg tud fakulni, de ha van nyitott szívünk, hogyha be tudjuk fogadni az Istennek a kegyelmét, akkor mindazt, ami előtte volt, azt is újra meg tudja sokszorosítani. Ha tehát úgy érezzük, hogy meggyengült ez a közösség az Úr asztalával, most nem arról beszélek, hogy mikor úrvacsoráztam, bár az is egy izgalmas kérdés. Hogyha meggyengült ez a közösség az Úrral, akkor van lehetőség a helyreállításra. Mert Isten azt akarja, hogy hozzámenjünk, hogy nála maradjunk. Azt akarja, hogy erősítsük ezt a közösséget. Erősítsük imádságban, könyörgésben, bűnvallásban, erősítsük abban, hogy együtt, hogy Istenre figyelünk, hogy élünk az Isten igéjével, erősítsük abban, hogy az ő dicsőítésében ebben a világban részt veszünk. Mert végül is erre hívott el bennünket mindenek előtt. Van lehetőség ennek a közösségnek a megerősítésére. Mert minél gyengébb a közösségünk Istennel, annál inkább szövődik, erősödik a közösségünk az ördög asztalával. Ahogy távolodunk az Úrtól, ahogy meggyengül a vele való kapcsolatunk, úgy jön be a kísértő az életünkbe, úgy akar elszakítani, úgy akarja a mi elnyert üdvösségünket elvenni, hogy ne az Isten gyermekei legyünk. Tegyük mérlegre, van-e kapcsolatunk az ördöggel, van-e kapcsolatunk azzal az asztalal, azzal a közösséggel, amely Isten ellen van. Hol tartunk ebben? Hol tartunk a magunk életében? Tudtunk-e engedelmesek lenni az Istennek? Letenni a magunk terveit, a magunk látásmódját, és tanulni Istentől azt, amire ő mutat utat? Tudtunk-e ilyenek lenni? Tudtuk-e elfogadni Istentől az ő kegyelmes szeretetét ebben a világban? Vagy ragaszkodtunk a magunkéhoz? Mert mi úgy képzeljük, úgy gondoljuk, meg egyébként is a körülöttünk levő emberek azt fogadják el, és azaz, amit ők helyesnek gondolnak, egyszerűbb úgy élni, ha ezt nem bolygatjuk. Vajon tudunk-e úgy élni, hogy igazán az Úrra figyelünk, és nem hagyjuk, hogy azok a dolgok, azok a helyzetek, amik körülöttünk vannak, amelyek Isten ellen vannak, és az ő népe ellen vannak, befolyásolják az életünket. Tegyük mérlegre, hogy mennyit tettünk az Úrért, és mennyit nem az Úrért tettünk az életünkben. Mennyit tettünk, hogy neki kedvére legyen, és mennyit tettünk a magunk kedvére, vagy mások kedvére. Tegyük mérlegre, hogy hogy állunk ezzel a kérdéssel. Azt gondolom, hogy egyen-egyenként kell válaszolni erre a kérdésre, és nem tudjuk kikerülni. Isten azonban azt akarja, hogy a vele való közösségünk legyen erős. Azért akarja, mert az övéjének ismer minket, mert értünk küldte el Jézust, azért akarja, mert üdvösséget, örök életet akar nekünk adni. Mert az övéi vagyunk, mert úgy imádkozhatunk hozzá, hogy mi atyánk, mert atyánk ő, aki tud kegyelmes, megbocsátó Isten lenni, aki meg tudja újítani az életünket. Csodálatos dolog egy megújított élet. Jókedvű, vidám, örömteli, megelégedett. Istennek engedelmes élet. De jó lenne ezt most elkezdeni újra. De jó lenne elfogadni tőle minden kegyelmet, mindent megköszönni. Megköszönni az áldásokat, megköszönni azt is, ami nehéz volt, de amiben nem hagyott magunkra bennünket. De jó lenne így elindulni, igazán lelkesen, hozzáragaszkodva, odaszánni az életünket, neki örülni, őt követni. És hinni, hogy mindaz a sok baj, gond, teher, ami tudom, hogy a ti életetekben is ott van, a nehézségek, meg a félelmek, meg az aggodalmak, meg a bizonytalanságok, hogy mindez Isten kezében lehet. Hogy ezt oda tudjuk tenni az ő kezébe, és hogy akkor a mi életünk nagyon jó helyen lesz. Én azt gondolom, hogy szabad így megújulni így elindulni, így felszabadulni az Isten szent lelke által, és vele közösségben lenni, ehhez ragaszkodni, ezt erősíteni. És itt mondom el, hogy erősítsük is ezt a közösséget a jövő héten. Bűnbánati Isten tiszteletek lesznek kedden, szerdán, csütörtökön, vasárnap pedig úrvacsorai alkalom. Lehetőség, hogy helyreállítsuk, megerősítsük Istennel a közösségünket. Van elég kitartás bennünk? Van bennünk elhatározás erre? Fontos ez nekünk? Tegyük próbára ezt a kérdést most, ezen a héten az életünkben. Tudom, hogy nagyon direktnek hangzik ez, kedves testvérek, de nem tehetek mást, ez az ige most valahogy nekem ezt adja. Adja meg nekünk a mindenható Isten, hogy nála kegyelemre leljünk, örömre leljünk, és békességet adjon a vele való közösségben. Épüljetek ebben a közösségben, Isten népévé, gyermekévé mindnyájan, a Szentlélek ereje által. Amen. Válaszoljunk Isten igéjének a hirdetésére, a megszólítására, énekléssel. A 345. dicséretnek a harmadik versét énekeljük, hiszen Isten kegyelme, bűnbocsátó kegyelme az, ami erőt adhat nekünk a vele való közösségre. Így kezdődik: Jézusomra föltekintek a kereszt alatt. Helyünkön maradva, csendes imádságban vigyük az Úr elé a mi hálaadásunkat és könyörgésünket egyen-egyenként. Imádkozzunk! Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy közösségre hívtál veled, és közösségre hívtál a te megváltott népeddel. Köszönjük, hogy te kinyitottad az ajtót, hogy hozzád tartozzunk. Köszönjük, hogy megváltottál, gyermekeiddé fogadtál. Kérünk, adj erőt, hogy a te hívásodat, hozzád menetelünket, rád figyelésünket erősítsük. Adj erőt, hogy ebben a közösségben megmaradjunk, sőt megerősödjünk, és másoknak is segítsünk, hogy hozzád közelebb kerüljenek. De Urunk, nem csak a veled való csodálatos közösségnek a lehetőségét köszönjük, hanem minden közösséget, amivel megajándékoztál. Azokat is, akik ma már nincsenek közöttünk, és azokat is, akikkel örülhetünk, akikkel együtt lehetünk. Köszönjük szeretteinket, köszönjük családjainkat, köszönjük neked a gyülekezetnek a közösségét, köszönjük a mi magyar nemzetünknek a közösségét, köszönjük református egyházunknak a közösségét. Urunk, segíts, hogy ezeknek a közösségeknek mi is igazi tagjai lehessünk, olyanok, akik építenek, akik előre viszik, akik tudnak imádkozni és könyörögni, akik rád figyelve tudjuk megélni a mi helyünket ezekben a közösségekben. Urunk Istenünk, kérünk téged, hogy hallgasd meg könyörgésünket, köszönjük, hogy eléd hozhatjuk kétségeinket, eléd hozhatjuk aggodalmainkat és félelmeinket, amelyek az életünkben vannak. Kérünk téged, hogy légy ezekben segítségünkre. Különösen is imádkozunk most azokért a testvérekért, akiknek friss gyászuk van, akik az elmúlt héten búcsúztak el, szeretett hozzátartozójuktól. Urunk, kérünk, hogy légy velük a te szeretett közösségeddel, erősítsed meg őket, és vigasztald őket a te szereteteddel. Imádkozunk beteg testvéreinkért. Különösen is elét hozzuk a mi nőtestvérünknek a helyzetét, akit nemrég műtöttek meg. Kérünk, segíts neki, hogy lábadozzon, hogy minél előbb felépülhessen, és add meg, hogy ebben a közösségben újra együtt dicsőíthessünk téged. Kérünk, Urunk Istenünk, minden betegért imádkozunk, hogy erősítsed meg őket és a családjaikat. Imádkozunk azokért, akik gyógyulásban reménykednek. És kérünk, Urunk, a békétlenekért, akiknek nincsen békesség a szívében. Segíts, hogy a veled való közösségben ez helyre állhasson. Imádkozunk azokért a közösségekért, amelyekben ott vagyunk, családért, rokoni közösségekért, tégy bennünket áldássá ezekben. Urunk, így könyörgünk most együtt is református egyházunkért, egyházunk szolgálatáért, imádkozunk magyar nemzetünkért, és imádkozunk azért, hogy te tartsál meg bennünket. Köszönjük, hogy van hálaadásra is ok, köszönjük a gyermekeket, akikkel megajándékoztál bennünket, köszönjük a új szülötteket, akik nemrég érkeztek erre a világra, köszönjük presbiter testvérünk unokáit, köszönjük azt a kisgyermeket, akit ma hoztak el először a templomba, és láthattuk őt is. Urunk, áld meg a gyermekeket is, áld meg az életünket is, formálj bennünket, és vezess bennünket a te utadon. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, ahogyan a mi Úrunk tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten tiszteletünk végén előbb a záró ének következik, a záró ének után pedig az áldás és végül a himnusz. A záró énekünk a 460. dicséret, a 460. dicséret, amit végig éneklünk. 460. dicséret, amely arról szól, hogy Isten elfogad bennünket úgy, ahogy vagyunk. Ezzel a hittel fejezzük be az Isten tiszteletet. Amint vagyok sok bűn alatt. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.